Na, üdvözlök mindenkit, Radányi Gergely vagyok. A Szegedi Egyetem szoftverfejlesztés tanszékéről érkeztem, és egy Big Data rendszer kiépítéséről fogok beszélni, méghozzá open source technológiák alkalmazásával. Hát röviden miről fogok beszélni, először is szólok pár szót, hogy mi is az a Big Data, milyen adattípusokat, milyen adatbázisokat szoktunk itt említeni, illetve utána rátérek egy valós komoly projekttel kapcsolatos tapasztalatokra, mire figyelnék jobban legközelebb, illetve milyen open source technológiákat használtunk. Valamint, hogyha elég gyors leszek, akkor lesz egy kis időnk bemutatni két ilyen business intelligence eszközt, hogy hogyan is lehet elemezni adatokat. Szóval mi is ez a Big Data? Hát mindenek előtt tudjuk, hogy ez egy komoly buzzword, nagyon nagy hype-ja van, ami nem véletlen, hiszen egyre nagyobb szeretet hasít ki magának a nemzetközi piacból. Azt tudni kell, hogyha valaki ezzel elkezd foglalkozni, akkor ezzel találja magát szembe. Amiről én beszélni fogok, az ott van, meg itt is valahol. Egy-két dolgot sikerült megtalálnom. Tehát nagyon komoly technológiai választék van, ami nagyon nehéz kiigazodni. Szóval a Big Data az olyan adatok feldolgozásáról szól, ahol vagy nagyon nagy mennyiségű adatunk van, például a Facebook esetén 300 millió kép érkezik naponta, pár éves statisztika szerint 600 terabájt adatot kell eltárolniuk napi szinten, ami elég komoly, vagy éppen nagyon nagy sebességgel változnak az adatok, például több millió online játékost egyszerre valós időben való kiszolgálásáról van szó. Vagy például nagyon változatos, ilyen például az emberi genom, egy valami hasonlóan speciális adat. És ezeknek a kezelése hagyományos módszerekkel nem lehetséges, szóval nagyjából ezt értjük Big Data alatt. Alapvetően három csoportba szoktuk sorolni, hogy milyen adatokkal tudunk dolgozni, vagy például az első az a struktúrálatlan, ilyen például az audio, illetve a videóadat, vagy félig struktúrált adat, például a JSON vagy a XML, vagy pedig struktúrált adattal, ami már közel áll a megszokott relációs adatbázisokhoz, ilyen például a CSV, vagy a kedvencem, ez a Parquet. Oké. Okay. A Big Data-val elkezdünk foglalkozni, akkor NoSQL megoldásokkal fogunk találkozni. Ennek igazából maga már a definíció sem tiszta, hogy ez NoSQL vagy Not Only SQL-nek a rövidítése. Vannak különböző típusai, például amikor arra koncentrálunk, hogy az adataink nem sorokban, hanem inkább oszlopokban szeretnénk tárolni, vagy például magukat, általában itt JSON-ekről van szó, egy JSON-t tekintünk egy dokumentumnak, és azt szeretnénk tárolni adatbázisra, ilyen például a MongoDB. Vagy hasonlóan, hogyha másra van szükségünk, például a kulcsértékre, vagy gráf szerkezeti adatbázisokra, azokat is ide soroljuk. Amivel mi részletesebben foglalkoztunk ennek a projekt keretein belül, azok az MPP adatbázisok voltak. Ez a masszív parallel processingnek a rövidítése, ahol igazából arról van szó, hogy több gépünk van, mondjuk virtuális gépek, meg sok processzora van, és ezek párhuzamosan próbálnak egy problémát megoldani. A lényeg az, hogy független memóriával, illetve tárhelyen rendelkeznek, és gyors hálózati kapcsolaton keresztül kommunikálnak egymással. Ilyen például a elég drága teradata, viszont elég megbízható, és régóta a piacon van, vagy amit mi is használtunk, az az open source Cloudera Impala. Oké, tehát itt a projekt keretein belül, amire mindenképpen több energiát szentelnék, fenn is hagyom egy picit, ez a bemeneti adatoknak a specifikációja. Ez sajnos nekünk is a mai napig még változik, pár nappal a release előtt, ezzel együtt kell élni, de nagyon fontos ezt minél előbb, minél jobban kőbe vésni. A másik az a ETL, vagy Extract Transform Load-nak a megadása, itt arról van szó, hogy honnan fognak érkezni az adatok, ki fogja ezeket fogadni, ki fogja küldeni, kell ezen valamilyen átalakítást végeznünk, illetve hova, hogyan fogjuk betölteni. Egy másik fontos dolog a migráció, hiszen általában valamilyen legacy adatbázist szeretnénk ezekkel a megoldásokkal leváltani, és szükség van-e például a régi adatoknak a migrálására. Hasonló az archiválás, legtöbb esetben ez is egy nagyon fontos dolog, hogy legyen egy másolat az adatainkról. Szintén a biztonság, ki és hogyan tud hozzáférni az adattárházunkhoz, és ezt milyen technológiákkal fogjuk garantálni. Hasonlóan fontos dolog a stabilitás, hiszen tudnunk kell, hogy milyen terheltséggel kell megbirkózni ennek az adatbázisnak, és hogyan kezeljük az esetleges leállásokat. És végül, de nem utolsó sorban, az end user, tehát a végső felhasználó szempontjából is meg kell vizsgálnunk a dolgokat, hogyan fogjuk elemezni az adatokat, hogyan fogjuk, meg ki fogja ezt elérni. A mi esetünkben ez az ETL, ez úgy nézett ki, hogy az adatforrás klaszter egy Kafka producer-en keresztül küldte az adatokat a Kafkába. Mi ez a Kafka, arról kicsit részletesebben fogok beszélni, tehát a többi dologról is, amiben van írva. Tehát lényeg, hogy a Kafkába küldte az adatokat, a Kafka Consumer grupunk az ebből kiolvasta az adatokat, ezen végez egy transformációt, becsekbe gyűjti az adatokat, és feltölti erre a HDFS-re. Egy elosztott fájrendszer lesz, és erről a fájrendszerről fogjuk beolvasni az adatokat az Impala adatbázisunkba. És ezt a betöltést egy Jenkins jobok menedzselik. Szóval a Kafka, ez egy open source streaming alkalmazás, ami arra szolgál, hogy üzeneteket tud fogadni gigabites sebességgel, tehát egy viszonylag egyszerű, nem túl drága PC is már képes erre, és ezeket az adatokat fogadja, letárolja és replikálja is, nyilván, ha a klaszterbe dolgoznak, és ezeket az adatokat meg is őrzi egy bizonyos lejárati ideig. Hát adatokat Kafkába, Kafka producerrel szoktunk küldeni, általában egy Java programot kell elképzelni, ami csatlakozik a Kafka szerverhez, és egyszerű üzeneteket küld neki egy megadott topikba. Az adatok kiolvasására mi Kafka Consumer Groupot használtunk, itt is rengeteg más megoldás is szóba jöhet, mi ezt használtuk. Nagyon kényelmeset tudtunk rá dolgozni, és pontosan arra volt jó, amit mi szerettünk volna. Hát egy Kafka Consumer Group az igazából egy klaszter, amiben több konzumer van, és olvassák az adatokat a Kafkából, ami nagyon jó, hogy egy üzenetet csak egyszer fog kiolvasni az egész grup. A kiolvasott adatokon transformációt végeznek, mi esetünkben JSON-ből CSV fájlokat gyártunk, és batch-eket fogunk ebből gyártani. A batch elkészítésének két triggerét határoztunk meg. Az egyik az, hogy várunk például 100 000 üzenetet, és akkor ebből csinálunk egy batch-et. Vagy pedig, hogy már vártunk mondjuk egy órát, de nem telt be a bufferünk, akkor már meglévőkből csináltunk egyet. És végül ezeket a batch-eket a Kafka Consumer feltölti a HDFS-re. Ez a HDFS, ez a Hadoop ecosystemnek a része. Egy elosztott fájrendszert jelent igazából, és ez is open source természetesen, és hát úgy működik, hogy ezeket a fájlokat blokkokra osztja szét, és replikálja a Hadoop klaszteren belül. Ami nagyon fontos, hogy ezeket az elemeket innentől kezdve nem lehet módosítani, ez majd limitációkat fog támasztani a rendszerünkkel kapcsolatban. Oké, tehát miután már felkerültek ezek a batchek erre az elosztott fájlrendszerre, egy Jenkins fogja menedzselni a további életútjukat, mégpedig ez úgy fog történni, hogy hát először is mi az a Jenkins? Ez egy szintén egy open source alkalmazás, amiben definiálhatunk különböző feladatokat, amik jobokból állnak, és ezeket tudjuk ütemezni. Szóval mit csinál egy ilyen job, az teljesen általános. Mi esetünkben például egy egyszerű scriptet futtat, és ennek eredményeképpen például van egy feladatunk, ami inicializálja az egész Big Data adattárházat, egy másik feladat pedig betölti ezeket a batcheket az Impalába. Nyilván az utóbbi rendszeresen fél óránként lefut. Oké. Na hát, és innentől kezdve bekerültek az adataink a Impalába. Erről biztosít minket a Jenkins. A Cloudera Impala, az már egy említett MPP adatbázis kezelő. Ha hasonlítani kellene valamihez, akkor az olyan, mint a Hive. Tehát SQL lekérdezéseket tudunk megfogalmazni a HDFS-en tárolt adatokra. Mitől tekintetjük ezt gyorsnak? Egyrészt, mivel MPP adatbázis, ezért természetesen elosztott, jól skálázható. A Hive-val ellentétben megkerüli a MapReduce-nak a kicsit lomhasságát, ezért sokkal responsívabb query végrehajtást garantál. Igen. Illetve, mivel ön már említett, HDFS blokkok viszonylag nagyobb elemekben vannak, és ezeket nem lehet módosítani, ezért ezeket nagyon gyorsan, szekvenciálisan tudja olvasni. Hát egy súlyos limitáció ennek az eszköznek, hogy például nincsenek indexek, nincsenek constraintek. Emiatt is nyilván gyorsul az egész. Valamint C++-ban performanciára optimalizáltan valósították meg. Folyamatosan gyorsul az újabb és újabb verziókkal. A query végrehajtás során natív kódgenerálást használ, valamint kolumnár adattárolást használ. A már említett Parquet állományt. Jó, és végül, de nem utolsó sorban, a műveletek végrehajtása memóriában történik. Ehhez nyilván nagyon sok memória kell. Nem sokára áttérünk arra, hogy milyen ajánlásokat is fogalmaz meg Cloudera ezzel a kapcsolatban. Jó, hát ahhoz, hogy kiértékeljük az adatbázisunkat, található egy benchmark, ez a TPC-TS, elolvasható, minek a rövidítése. Alapvetően ez egy ilyen benchmark, ami tartalmaz 99 query-t, illetve hozzátartozó adatokat, és ezeket gyakorlatilag meg kell valósítani például Impalára, vagy más adatbáziskezelőkre, és ezt tudjuk hasonlítani, hogy milyen gyorsan futnak. Direkt úgy lettek ezek kitalálva ezek a query-k, hogy valós eseteket szimuláljanak. Egy 2016 februári eredmény szerint az Impala például 16-szor gyorsabb volt, mint a Hive, illetve 7-szer gyorsabb, mint a Spark. Ezek az adatok már nagyon idejét múlták, hiszen már legalább egy évesek. Ennél már maga az Impala is gyorsabb lett, illetve a másik két eszköz is. Oké. Hát beszéltem hardware ajánlásról, az Impala, vagyis a Cloudera 256 GB memóriát ajánl legalább, tárhely szerint pedig 12 diszket. Nyilván ezt nódonként kell érteni, és egy klaszterben legalább egy masternód, illetve három slave nódot kell futtatni. Hát nem kell, de akkor működnek jól az eszközök. Illetve az ajánlás az már az, hogy három master legyen, hogyha ott is meglegyen a magas rendelkezésre állás, valamint 3, illetve 90 slave-vel tudunk dolgozni. Például ez az előbbi tesztet 384 GB-ra rendelkező gépeken futtatták, és ebből volt összesen például 21. Oké. Hát az Impala különböző adatforrásokat képes kezelni, ilyen például a már említett HDFS. Itt gyors írás, illetve olvasás biztosított a gyors szekvenciális olvasás miatt, viszont egyszerűen nincs update és delete. Tehát ha SQL-be kiadjuk az update parancsot, akkor egyszerűen azt kapjuk, hogy nincs, nem támogatott. Hasonlóan igaz az a delete-re is. Ez egy komoly limitáció. Az HBase esetén gyors update, illetve delete-et kapunk, viszont lassú írást és olvasást. A kudu kikerült a bétából egy hónapja már körülbelül, ami viszonylag gyors update-et és delete-et is biztosít, valamint viszonylag gyors írást, illetve olvasást. Ha el kellene helyezni, akkor egy ilyen ábrára tudjuk helyezni a kudut, hogy egy ilyen arany középutat enged nekünk a gyors írásolvasást, illetve gyors feldolgozás szerint. Oké. Okay. És végül pár szó az Elasticsearch-ra. Ez egy hát nem nevezhető NoSQL adatbázisnak. Az honlapjukon az szerepel, hogy talán tekinthető annak, de alapvetően inkább egy keresőmotornak szokás hívni. HTTP-n keresztül egyszerűen JSON-öket tudunk bele feltölteni, illetve full text. Amire ki lett találva az a full text search, az azt jelenti igazából, hogy bizonyos szó előfordulásokat nagyon gyorsan és hatékonyan meg tud találni. Elég komoly cégek használják, ilyen például a Wikipedia, GitHub, Netflix, tehát egy nagyon komoly eszközről van szó. Oké, és ha még van egy kis időnk, akkor gyorsan mutatok el egy demót Power BI-ra, illetve a Kibanával kapcsolatban. Kezdem a Kibanával. Kiban az Elasticsearch-höz biztosít nekünk egy elemző felületet. Csak mennyire egyszerű, valahol lenyűgöző, hogy mennyire egyszerű ezt az Elasticsearch-et, a Kiban a párost aha. Nem látszik. Na, meg is vagyunk. Szóval az Elasticsearch honlapjáról letöltöttem az Elasticsearch az egy zipet, illetve a Kibanához egy zipet. Ezeket kitömörítettem, és egyszerűen elindítom őket. Tehát itt semmi prekonfiguráció nincsen, elindítom a Kibanát is. Elasticsearch már fut is, Kibana még itt hibákat ír, hogy még nem létezik az Elasticsearch. No. Jó, egy kis demo effektus. Akkor akkor áttérek a Power BI-ra inkább. Ott nincs szükség internetes kapcsolatra. Tehát a Power BI arra jó, hogy be tudunk tölteni adatokat, például ODBC-n, vagy tetszőleges adatforrásokból, nagyon sok mindent támogat. Én most be fogok tölteni egy egyszerű CSV-t, ez egy adatbázis táblát reprezentál, nagyon egyszerű. Van egy date, egy magasság, illetve egy név, és látszik, hogy Alice évente 10 centit növekedett, Bob is 10 centit növekedett, és ezeket az adatokat egyszerűen betöltöm. Ezeket az adatokat most töltettem volna be igazából adatbázisból is. És egyszerűen kiválasztok mondjuk egy chartot, és azt mondom, hogy szeretném megjeleníteni az X tengelyen a dátumot, a magasságot pedig az érték szerint. Egyelőre ezt kaptuk, itt most összegezte Alice és Bobnak a magasságát, én nem egészen az, amit szeretnénk. Ezért azt mondom, hogy még csoportosítsa is mondjuk ezeket név szerint. És nagyjából például ezt nagyon egyszerűen meg tudjuk tenni. Okay. Na, tudunk definiálni filtereket is. Például, hogyha minket csak az Alice-szal kapcsolatos adatok érdekelnek, akkor azt mondom, hogy definiálok egy page szintű, vagy akár egy report szintű filtert, hiszen egy report több page-et is tartalmazhat. Itt tipikusan itt a projektünk kapcsán, ahol ezt ténylegesen használják, ott általában ilyen dátum filtereket szoktuk megadni, tehát mondjuk az utolsó hétre vagyunk kíváncsiak, és itt most én mondjuk a névre fogok szűrni. Nagyon egyszerűen kibe tudom kapcsolni, például csak Alice, csak Bobot jelenítse meg. Ja, amit tudni kell a Power BI-ról, hogy ingyenesen használható, bár nem open source, ez a Microsoftnak egy terméke, és úgy működik, hogy betölti magának az adatokat valamilyen adatforrásból, lehet itt ugye ez egy adatbázis, vagy egy CSV file, és ezt betölti magának a saját adatbázisába, és onnantól kezdve nagyon gyors adatfeldolgozást biztosít. Okay, hát szomorú vagyok, kibanát nem tudtam megmutatni, de akkor az ma elmarad. Köszönöm szépen a figyelmet.
Mi köszönjük az előadást. Én is nagyon sajnálom, hogy a kibanna demo elmaradt, mert engem is nagyon érdekelt volna. De sajnos az időbe sem fért velem. Van esetleg kérdés valakinek?
Szia! Nekem az lenne a kérdésem, hogy a Power BI-hoz hasonló open source eszköz létezik-e? Találkoztál-e valami hasonlóval?
Hát például a kibanna az ilyen. Sajnos ezt nem tudtam megmutatni. Igazából őszintén szóval nem is kerestünk ilyet, hiszen azt tudjuk, hogy ilyen szempontból a Power BI az piacvezetőnek tekinthető, és ez volt az egyetlen, ami támogatja az Impalát is. Igaz, még csak beta módba, de támogatja. És teljesen ingyenesen használható. Illetve a megrendelőnk is szintén ezt már használták, csak egy korábbi adatbázisra.
Tudnál-e nekünk számokat mondani erről a rendszerről, amit összeraktatok? Uh-huh. Mondjuk az is érdekelne, hogy mennyi a rendelkezésre állása, meg az is, hogy mennyi a sávszélessége, és az is, hogy ezt hány nóddal éri el.
Uh-huh. Jó, tehát ez... Tehát menjünk sorra. Tehát alapvetően úgy kezdtük az egészet, hogy volt egy proof of concept, tehát megnéztük, hogy mennyire gyors, mennyi adat van, és mennyire van szükségünk. Úgy mérlegeltük, hogy nekünk elegendő volt két master node, tehát egy primary és egy secondary node volt a clusterünkben. Volt öt Impala node, ezek viszonylag erősebb gépek voltak. hogy hát nyilván ez skálázható, tehát hogyha későbbiekben úgy látjuk, hogy ezt bővíteni kell, akkor ez könnyen megtehető. Egyébként az a tanulság, hogy ha nagyobb fegyvert adunk az ember, akkor használni is fogja. Tehát eddig a megrendelő egy heti vagy egy napi adatokkal tudott dolgozni, most már három havi adatokon indítja el a queryket, ott még ez is megizzad. Igen, a Kafkánk az három gépből állt, illetve még található volt, hogy hát van még két menedzsment gépünk is, ez a Jenkins fut ezen meg. A reverse proxy, meg ilyesmi. Igen, az volt az egyik, a magas rendelkezés állás. Csak úgy, hát még nem volt ezzel probléma, tehát még nem volt leállás, de minden komponenst úgy terveztünk meg, hogy egy automatikusan helyreállítódjon. Hát ezzel kapcsolatban csak teszteket végeztünk, tehát leállítottunk egy Kafka virtuális gépet, és ott még ugyanúgy funkcionál tovább a cluster. És mennyi adat, azt hiszem, az volt a harmadik. Itt körülbelül egy éves intervallum, 13 havi adattal dolgozunk, és több táblánk van nyilván. A legnagyobb tábla mondjuk tartalmaz 50 milliárd rekordot, de nem akarok hazudni, körülbelül ebbe a 10-20 milliárdos rekord intervallumban vagyunk.
Sávszélesség.
Hát a... Aha. Hát az adatokat HDFS-en tároljuk. Itt minden nódunknak két 1 terabájtos premium diszket csatoltunk. Ezek nagyjából már kezdenek betelni. Úgyhogy ezeket valószínűleg bővíteni fogjuk. A sávszél, tehát mondjuk a network tekintetében, mivel Azure-ben van ez az egész infrastruktúra megvalósítva, ott úgy van. Nincsen hivatalos specifikáció, hogy mennyit tudnak ezek a virtuális gépek, tehát mondjuk egymás közti kommunikáció szerint, de vannak ilyen közelítések, hogy kóronként, tehát mondjuk CPU magunként 400 megabitet tud. Az Impala általában ki is használja ezeket.
Van esetleg egyéb kérdés? Hogyha nincs, akkor köszönjük még egyszer az előadást.